Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hétfői Európai Uniós tagországok külügyminisztereinek ülése előtt világossá tettük, garanciák kellenek vagy az ukránoktól, vagy az Európai Uniótól arra, hogy a jövőben az energiabiztonságunkat nem fogják fenyegetni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter kijelentette, nem lehet károkat okozni a magyar gazdaságnak és kockára tenni a magyar energiabiztonságot. Hétfőn Brüsszelben üléseznek az Európai Uniós tagországok külügyminiszterei. Az ő feladatuk dönteni arról, hogy meghosszabbítják-e az Oroszországgal szemben fennálló szankciós intézkedéseket. Tavaly több mint 23 millió tonnányi árut vámkezelt a NAV. Az importeljárások során 18 ezer milliárd forint értékű áru került az Európai Unióba, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi elnök helyettese a Magyar Távirati Irodát. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr dandártábornok ismertetése szerint minden év január 26-án ünneplik a világon a Nemzetközi Vámnapot, amelyhez a Vámvilágszervezet idén a vámhatóság elkötelezetten szolgálja a hatékonyságot, a biztonságot és a jólétet mottót hirdette meg. A NAV is ezen értékek mentén dolgozik, hangoztatta az elnök helyettes. A gyorsaságot és a hatékonyságot igazolja az a statisztika is, amely szerint tavaly mintegy 900 ezer import és ugyanennyi export vámeljárást folytatott le a NAV. Ez naponta átlagosan 5000 eljárást jelent, tette hozzá. Hatalmas az érdeklődés a január 1-től igényelhető lakhatási támogatás iránt, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Palóc André hozzátette, a munkáltatótól igényelhető havi 150 ezer forintos támogatás azért kedvező, mert a kafetéria juttatásokhoz hasonló az adóterhe. Aki albérleti díj támogatásához kéri, megkaphatja közvetlenül, vagy a lakás tulajdonosának utalhatja a munkáltató az összeget. Lehet kérni a lakáshitelek törlesztéséhez is, ebben az esetben a hitelező bank kapja meg a támogatást, amely nem lehet magasabb a törlesztő részletnél, sorolta. A támogatást 35 éves kor alatt igényelheti a munkáltatójától minden olyan fiatal, aki vagy bérel lakást, vagy pedig valamilyen jelzálogkölcsönre szeretné ezt fordítani. Pénzhamisítás büntette miatt a ceglédi rendőrkapitányság indított eljárást abban az ügyben, amelyben január 24-én két embert letartóztattak, olvasható az Infostart oldalán. A gyanúsítottak 10 000 forintos hamis bankjegyeket készítettek, amiket ismerőseiken keresztül különböző üzletekben hoztak forgalomba. A rendőrségre hivatkozva a cegléd.hu azt írja, hogy nem csak 10 000-esekkel, hanem kisebb és nagyobb címletekkel is próbálkoztak. A nyomozás során a hatóság lefoglalt, fénymásolt 20 000 forintos bankjegyeket, illetve az előállításukra utaló bizonyítékokat, valamint a bankjegyek készítésére alkalmas laptopokat és színes nyomtatókat. A nyomozók 17 darab azonos sorozatszámmal ellátott 2 000 forintos bankjegyeket is találtak. Az biztos, hogy január közepén a hamis bankjegyek egy része forgalomba került. Az ukrán-magyar határszakaszon 4458-an léptek be Magyarországra szombaton, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 2 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Híreink végén az időjárásról. Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, ott este felé zápor előfordulhat. Többfelé élénk, az Északnyugat-Dunántúlon időnként erős lesz a déli, délnyugati szél, de késő délutánra átmenetileg mindenütt mérséklődik a légmozgás. Az éjszaka első felében kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak nyugatról kelet felé, melyekből főleg a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok. Ezt követően nagyrészt derült lesz az ég, de az északi közép Tenerife-hegység tágabb térségében újra terjeszkedik a köd és réteg felhőzet. Hajnaltól a délies szél a Dunántúlon ismét egyre több felé megélénkül, az északnyugati-nyugati részen meg is erősödik, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 0 és plusz 8 fok között alakul, de a ködös szélcsendes északkeleti tájakon gyengén fagyhat.
Karitász percek. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sándor Lenkei Ajda, az Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának szakmai vezetője beszél a kapcsolati erőszak fajtáiról.
Egy olyan krízis ellátásról van szó, amely elsősorban és egyértelműen a bántalmazottaknak, a áldozatoknak, illetve az áldozatok hozzátartozóinak nyújt ellátást. Ambulánsan nyújtja ezt az ellátást, ami azt jelenti, hogy hozzánk bejárnak az áldozatok, és a hozzátartozók, illetve a szakembereknek nyújtunk segítséget. Regionális szinten történik mindez, amely azt jelenti, hogy Heves-Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahonnan várjuk a kapcsolati erőszak áldozatait, maga a szervezet telephelye az Miskolcon található. A kapcsolati erőszak számos formában jelenhet meg. Egyetlen egy áldozatunk sem beszél arról, hogy azzal indult az ő kapcsolata, hogy a másik megütötte. Általában szóbeli erőszakkal indul el az erőszak, és a szóbeli erőszak az olyan mondatokat ad a bántalmazó az áldozatának, amiben maga a kapcsolatban lévő áldozat az nem is igazán tudja, hogy egy bántalmazói kapcsolatban van. Nagyon sokszor kérdés, és sokan teszik fel, hogy milyen mondatokra kell odafigyelni, és mik azok a jelek, amelyek fontosak lehetnek egy kapcsolati erőszak definiálásában, hogy eldöntsem, hogy én vajon erőszak áldozata vagyok vagy sem. A legfontosabb, amit fontos elmondani ennél a témánál, hogy a kapcsolati erőszak az nem keverendő össze a konfliktusokkal. Minden párkapcsolatban vannak konfliktusok, amelyeken az ember igyekszik felülkerekedni, igyekszik megoldani. A kapcsolati erőszak során azonban hatalomról van szó, amikor az egyik hatalommal bír a másik fölött, és ez a hatalom ez nagyon sokféleképpen megjelenhet a kapcsolatban, illetve ezzel a hatalommal való visszaélés a másik felé az azt fogja jelenteni, hogy az áldozat az félelmet él át. Ez a fajta félelem és ennek a félelemnek a fokozása, a rettegés és az ehhez tartozó szorongás az együttesen fog megjelenni egy idő után a kapcsolatban. A szóbeli erőszak során olyan mondatok hangozhatnak el az áldozat vagy a bántalmazó szájából, hogy nézel ki, milyen anya vagy te, aki nem tudott odafigyelni a gyerekre, és megint egyes kapott. Mit fognak gondolni rólunk a pedagógusok, hogy már megint nem tetted be a sportcuccot, még egy brassóit sem tudsz megfőzni. Tehát gyakorlatilag egy olyan mondathalmazt kap az áldozat, amiben folyamatosan azt érzi, hogy ő nem jó anya, nem jó nő, nem megfelelően viszi az életét, és nem tud megfelelni. Na most az érzelmi bántalmazás az egy másik típusa kapcsolati erőszaknak, amikor már a kontrollt elég erőteljesen gyakorolja az a bántalmazó az áldozata fölött. Ez gyakorlatilag azt jelenti, vagy azt mutatja, hogy amikor így beszámoltat, elszámoltatja a bántalmazó az áldozatot arról, hogy hol voltál, már itthon kellett volna lenned, befejeződött a munkád, ezzel a busszal miért nem érkeztél, mutasd a telefonodat, majd én megnézem, hogy te kinek üzengetsz, miért hívtad fel, kit hívtál. Ez gyakorlatilag indulhat egy kapcsolatban úgy, hogy titokban nézi meg a bántalmazó a telefonját a másiknak, majd egy idő után ez nyíltá válik, és gyakorlatilag már az is kérdéses lesz, hogy mondjuk a Facebookon én ki az, akit lájkolok, ki az, akihez kommentet írtam, és akár ezzel kapcsolatban is elszámolási kötelezettségem lesz. Folyamatosan félelmet kelthet az emberben, már azon aggódik, amikor megérkezik mondjuk a párja, hogy vajon ma mibe fog belekötni, vajon ma min fogunk összeveszni ismét, ugyanis ugye a kapcsolat elején igyekszik az áldozat megvédeni saját magát, majd egy idő után látja, hogy ezekből a vitákból ő mindig hibásan kerül ki, és mindig vesztesen kerül ki, hiszen az a legfontosabb a bántalmazó részéről, hogy a hatalmat és a kontrollt folyamatosan fenntartsa az életem fölött. A fizikai erőszakról nem szeretnék sokat beszélni, mert hogy az a legegyértelműbb, amikor a kapcsolati erőszak vagy a családon belüli bántalmazásról beszélünk, mindenkinek az ugrik be először, hogy az egyik megütötte a másikat. Valójában, amíg eljutunk a fizikai erőszakig, egy nagyon-nagyon hosszú folyamaton megy végig egy párkapcsolat. Amikor az első pofont megkapja az áldozat, valójában az már egy nagyon erős figyelmeztető jel. Azt tudom elmondani, hogy a mi klienseink, az ambulancia kliensei között azért az 50%-ban megjelenik a fizikai erőszak, nem mindegyiküknél tehát, csak a klienseink felénél. Amikor is azt mondja, hogy igen, már volt fizikai erőszak, megrázott, megütött, földre vitt, rugdosott. Na most azért nagyon fontos elmondanunk a fizikai erőszak, nem azok, akik nagyon manipulatívan tartják sakban az áldozatukat, nagyon jól tudnak ütni. Úgy ütnek, meg, hogy az ruhával fedett területen legyen, tehát ez nyaktól lefelé térdig, tehát nagyon-nagyon sok olyan esettel találkozunk, ahol gyakorlatilag megrázza a partnerét, hogy értsd már meg. Ugye itt a felkaron lévő sérülések nagyon erőteljesen megjelennek, illetve felsőtesten, illetve a nyakon ugye a folytogatásnak a jeleit figyelhetjük meg. Ezt mindig kendővel ugye takarják, és nagyon ismeri maga az áldozat, hogy milyen kozmetikai szereket kell alkalmazni arra, hogy eltüntesse akár a monoklikat is, ha mondjuk arra kerül a sor. A monokli az már egy nagyon erős jel a külvilág számára, az érthető, az látható, azt magyarázni kell. Mindaz, amit ruhával el tud fedni, az gyakorlatilag nem kérdés tárgya, és a külvilág ezt nem is látja valójában. A gazdasági erőszakról nagyon keveset beszélünk, viszont létezik, és nagyon sokszor a bántalmazottat függő helyzetben tartja, és leginkább ez a legerősebb függő helyzete a kapcsolatban, amikor is egy minden pénz fölött maga a bántalmazó rendelkezik, és ő osztja be a családnak a úgymond a zseppénzét, ezt úgy mondjuk, hogy relatív szegénységben tartja az áldozatát. Nem úgy kell elképzelni, és nem kell most megijedni annak, aki ezt nézi, hogyha közös bankszámlán van a férjemmel, akkor innentől kezdve én kapcsolati erőszak áldozata vagyok, tehát ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogyha van is egy közös kártya, annak a költését figyeli, nyomon követi és számon kéri, és semmit sem lehet venni anélkül, semmit sem lehet költeni anélkül, hogy azt a bántalmazó nem kontrollálná, vagy előtte azt nem hagyta volna jóvá. Sok olyan áldozat van, akik valójában kívülről a környezetük meg nem mondaná, hogy gazdasági erőszak áldozatai, hiszen gyönyörű környezetben laknak, minden külsőség arra utal, hogy felső középosztálybeli életet élnek, valójában pedig a pénztárcájukban nincsen semmi, mert nem kapnak úgymond költőpénzt, vagy ha kapnak, azzal nagyon aprólékosan számlákkal kell elszámolniuk, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a beleegyezés nélkül is semmire sem költhetek. Na most ez megakadályozza nagyon sokszor a menekülést, a kapcsolatból való kilépésnek a lehetőségét is, hiszen nincsen olyan félretett pénzösszeg, amiből a menekülést elő lehetne készíteni mondjuk egy ilyen bántalmazó kapcsolatból. A szexuális abúzus kapcsán nagyon fontos ezt megemlíteni, mert hogy mindenki tisztában van vele szerintem, hogy ez mit is jelent. Azt a fajta szexuális erőszakot, amikor egy szexuális aktus a másiknak a nem beleegyezésével történik, erre szoktuk leredukálni, de valójában a kapcsolati erőszakban ez sokkal cizelláltabban jelenik meg, amikor arról beszél mondjuk az áldozat, hogy nem engedi meg neki, hogy nőgyógyászhoz járjon, vagy olyan szexuális tartalmú filmeket kell nézni, amit egyébként ő nem szeretne. Tehát erről nagyon érdekes szituációkat szoktak elmesélni az áldozatok, és hát az a nagyon izgalmas ebben, hogy nagyon sokszor megkérdőjelezi maga a bántalmazott is, hogy vajon ez erőszak-e, hiszen ő a társam, hiszen nekem ő a férjem, a feleségem, akivel együtt élek, hogy akkor itt beszélhetünk-e erőszakról. Minden, ami a másik beleegyezése nélkül történik, az erőszak. Minden, ami a másikban félelmet kelt, az erőszak. Tehát, hogy ebben nagyon fontos, hogy meg tudjuk erősíteni az áldozatainkat. Az Ökumenikus Segélyszervezet nagyon régóta indít kampányt, és folytat aktív munkát a médiában is arról, hogy a kapcsolati erőszak az nem magánügy, hogy a kapcsolati erőszakról beszéljenek az áldozatok, hogy forduljanak segítségért, mert hogy van segítség, és ennek a szimbóluma a segélyszervezeten belül egy matrióska baba lett. Ez a szimbólum, ez azt próbálja bemutatni, hogy ennek a matrióska babának a feje az le van véve, a külső része, ami mosolyog, viszont belül össze van törve. Az áldozatok nagy részénél azért az a jellemző, hogy a környezet felé nem mutatják, hogy bajban vannak, hogy félnek, hogy nem szeretik a párjukat, hogy szoronganak tőle, hogy kilátástalannak látják az életüket, és egyébként tegnap is milyen mondatokat kaptak, és egyébként mi történt tegnap éjszaka is velük, erről milyen hallgatnak, ez egy tabu téma, de valójában, hogyha le tudjuk fejteni róluk ezt a álcát, ezt a fajta műmosolyt, akkor meglátjuk a valódi lényüket, ami egy összetört embert fog jelenteni. A www.aszeretetnemárt.hu oldalon nagyon sok információt találnak erről. Na most fontos beszélnem a bántalmazó kapcsolatnak a dinamikájáról, mert hogy nagyon sokszor kérdezik azt tőlem szakemberek, hogy miért marad benne valaki egy ilyen kapcsolatban, miért nem lép ki, tehát hiszen fogná a batyuját, összepakolna és elmegy és elhagyja. Egyértelműen látszik az, hogy milyen folyamatokon megy végbe az áldozat, amikor belekerül egy kapcsolatba. Egyik kapcsolat sem úgy indul, hogy megütötte egyik a másikat, hanem inkább arról szól a történet, hogy szerelmesek. Mindent félretesznek, a környezetet is eltolják maguktól, csak egymásra figyel, általában egy szerelmes pár. Na most akkor, amikor egy bántalmazó áldozatot keres magának, azért ez egy elég tudatos, nem feltétlen gondolja, hogy ez ugye erőszakkal fog járni, de valójában az, aki bántalmazói attitűdökkel rendelkezik, és el tud indulni egy ilyen kapcsolatban, ott nagyon érdekesen alakul a dinamikája kapcsolat elején, egy nagyon-nagyon berobbanó szerelemről beszélünk, ami hihetetlenül elsöprő, és gyakorlatilag mindenki, aki a környezetemben van, azt mondja, hogy hú, de milyen gyönyörű ember találtál, hogy ez mennyire fantasztikus, egy ilyen ember mellett te ki tudsz teljesedni, megerősít ebben a környezetem, és gyakorlatilag el is hiszem, és nagyon gyorsan elköteleződik az áldozat ebben a kapcsolatban, viszont azt figyelnünk kell, hogy a gyors elköteleződésű kapcsolatokban ez az 1-2 hónap után összeköltözünk, és vagy már akár össze is házasodunk, ez nagyon fontos manipulatív szerep és funkciója a bántalmazónak. Nagyon hamar el szokott érkezni maga az erőszak kitörés, ami verbálisan vagy bármilyen formában megjelenik. Majd ezek után ugye látja a bántalmazó, hogy megbántotta a másikat, egy olyan dolgot tett, amit tőle nem vártak, és gyakorlatilag ilyenkor mindig megbocsátást kér. Tehát megütötte, és látja, hogy nagyon sír, de nem fogja akkor megvigasztalni, de aztán megvigasztalja, aztán bocsánatot kér tőle, aztán hozza a rózsát, aztán viszi mindenfelé, ismét előjönnek azok a mézes hetekben tapasztalható randi folyamatok, amelyekben megint megerősödik az áldozat, hogy oké, tehát ez az az ember, akit én választottam, tehát mégiscsak jó emberismerő vagyok, és hogy valójában tényleg ő jó ember, csak éppen sok volt a munka, stresszes volt az élete egy kicsit, összeveszett a nem tudom kivel, tehát fogom valamire, mindig valamire fogom fogni, hogy ezért vagy azért történt az, hogy ő engem megütött. Na most látszólagos javulás indul el ebben a kapcsolatban, úgy érzem, hogy ez most tényleg működni fog, majd ugyanazok a dolgok fogják idegesíteni a bántalmazót, amik eredetileg idegesítették, és ugyanazon fog kiakadni, csak most már hamarabb fog kitörni, mint ahogy eddig csinálta. Na most, hogy miért nem lép ki, minden bántalmazó arról beszél, hogy borzasztóan fél. Nem csak ő fél a bántalmazónak a haragjától, hanem gyakorlatilag félti a környezetét is. Nagyon reménykedik a változásban. A mézes hetek időszakában szinte esélytelen, hogy ő kilép ebből a kapcsolatból, hiszen akkor újra elhiszi, hogy ez működhet, és szereti is. Nagyon sok bántalmazottunk beszél arról, hogy egyébként meg is akarja őt menteni, mert maga a bántalmazó is egy bántalmazói családból érkezik, hogy biztos azért csinálja, mert őt is verték, és majd én meg fogom őt változtatni. Tehát van benne egy ilyen reménykedés, de valójában egy ilyen bántalmazói kapcsolat nem jellemző, hogy változni fog. Függő helyzetben van. Nagyon sok bántalmazott gondolja azt, hogy nekem innen nincs kiút. Nekem innen nincs lehetőségem tovább menni, mert ha elköltözöm a szüleimhez, akkor őket fogja zaklatni. Hogyha elköltözöm, akkor a gyereket fogja elvenni tőlem. Nagyon sokszor elhangzik az a mondat, hogy ha elhagysz, akkor a gyereket többet nem látod. Ez egy nagyon-nagyon erős mondat, és ettől borzasztóan félnek a bántalmazottak, hogy innentől kezdve akkor elszakítja a közös gyerek. Ekkorra már valójában ez az áldozat nem is hiszi el magáról, hogy ő önállóan tudna élni, hiszen nagyon sokszor kapta azt a mondatot, hogy egyébként nem érsz semmit. Nem vagy jó anya, nem tudsz megállni önállóan a lábadon, nem vagy képes semmire, úgyse hinnének neked, hiába mondanál bármit, hiszen tudod, hogy én milyen pozícióban vagyok. Nagyon jellemző az, hogy a bántalmazókról nem igazán feltételezi a környezetük azt, hogy ők bántalmazók. Nagyon sokszor találkozunk azzal a helyzettel, hogy befolyásos emberek a maguk a bántalmazók. Köztiszteletben állnak, nagyon nagy holdudvaruk van, sokan tisztelik őket, és valójában nem gondolja senki azt, hogy a négy fal között egyébként ő hogyan viselkedik a párjával. Ezt valójában a bántalmazó nagyon sokszor hangoztatja is az áldozatának, és elmondja neki, hogy úgysem hinne neked senki, és egyébként be fogom bizonyítani, hogy nem vagy jó anya, vagy nem vagy jó apa, ugye attól függően, hogy ki az áldozat. Na most, ahonnan én jövök, ugye ez az intézmény, ez a krízis ambulancia, nem a fizikai sérülések és a bántalmazások azok, amik nagyon-nagyon megviselik őket, hanem azok a szavak, vagy azok a tettek, amiket maga a bántalmazó ellenük elkövet, vagy amit mond nekik. Nagyon hosszú terápiás folyamat kell ahhoz, hogy ezeket a traumákat az áldozatok fel tudják dolgozni. Mi a problémák korai felismerésében hiszünk. Azt gondoljuk, hogy akkor van szerepe a krízis ambulanciának bekapcsolódni az áldozatok életébe, hogyha már gondolkodik azon maga az áldozat, hogy én tényleg egy ilyen kapcsolatban élek, és mondjuk ki szeretnék lépni. De még mondjuk nem is csattant el az első pofon. A jellemző az, hogy egyébként megvárják, nekünk az az üzenetünk, hogy ne várják meg az első pofont, hamarabb keressék fel az ambuláns ellátást. Mielőtt ez elcsattan, mert hogy az elsősorban ugye a súlyos, életveszélyes krízishelyzeteket szeretnénk megelőzni, hogy ne torkoljon egy kapcsolati erőszak akár valamilyen brutalitásba, vagy akár gyilkosságba is, amit ugye nagyon sok ilyen esetről tudunk. Ezért igyekszünk úgy hozzáállni az áldozatokhoz, hogy nem hibáztatjuk azért, amért ebbe a helyzetbe került, hiszen nem az ő hibája, nem az ő szégyene, hogy ebben a helyzetben van, hanem egyszerűen ez így alakult. Bárki kerülhet ilyen helyzetbe, mindenhol található áldozat. Az országot járva elmondhatom, hogy bárhol tartunk érzékenyítő tréningeket, beszélgetéseket, workshopokat, mindenhol legalább 3-4 ember megkeres az előadás után, és kéri a segítséget. Azt tudtuk mondani, ugye, hogy 10 emberből 3 bizonyára érintett lesz, főleg ugye a nők esetében. Na most a szolgáltatásunknak a rendszerét hoztam el, hogy az, aki most látja, és úgy gondolja, hogy igazak rá azok a mondatok, amikről mondjuk az előbb beszéltem, hogy telekapcsolati erőszak áldozata egy olyan kapcsolatban van benne, amiből úgy érzi, hogy nem nagyon tud kilépni, de már ki szeretne, és élt meg félelmet, akkor elsősorban ugye telefonon keresnek meg minket az áldozatok, illetve a hozzátartozóik, illetve e-mailen. Nagyon-nagyon sok telefont kapunk, több ezer telefont kezeltünk már eddig, és ebből valójában 210 áldozat jelent meg személyesen. Ugye ez miért ilyen nagy különbség van a két szám között? Az azért, mert hogy nagyon nehéz belépni egy ajtón, felvállalni az arcunkat, és elmondani azt, hogy mi történt velünk, hogy én átéltem ezt, és hagytam, hogy ezt valaki megtegye velem. Ez egy borzasztóan nehéz, traumatikus élmény újra átélni, amikor én ezt elmesélem egy segítőnek. Amikor valaki eljut hozzánk, találkozik velünk, akkor egy szociális információs tanácsadáson vesz részt, ami egy nagyon hosszú beszélgetés, tehát akár 2 órás beszélgetés is lehet, amikor elmeséli azt, hogy hogyan is kerültek ők kapcsolatba, hogyan is alakult az ő kapcsolatuk idáig, mi az ő élettörténetük, hol érzi, hol volt az a pont, amikor valami elszakadt, valami megváltozott. Nagyon sokszor hibáztatják magukat, hiszen hallják is ezt a mondatot, hogy egyébként te vagy a hibás, hogy megint kiakadtam, te vagy a hibás azért, mert megvertelek. Ezt a mondatot hallja, és egy idő után tényleg elhiszi, hogy hát én vagyok egy hisztis idegesítő ember, és valószínűleg ezért történt ez velem. Na most, amíg ezen átjutunk, és megérti, hogy valójában ez nem a hisztén múlik, mert hogy nem jogosít fel senkit az, hogy megüsse a másikat, és hogy ez nem magánügy, és hogy ezzel kezdjen valamit, azért az hosszú idő. Itt felmérjük a szükségletét, hogy neki mire van szüksége, mit szeretne, miben szeretne segítséget kérni, önértékelésében akar kicsit erősödni, vagy egyszerűen már kilépett ebből a kapcsolatból, de még a zaklatás, a fenyegetés még tovább is tart az ő életében. Ezért pszichológiai tanácsadást nyújtunk neki, egyéni és csoportos tanácsadást is nyújtunk. Csoportos tanácsadás már csak akkor, hogyha ő úgy gondolja, hogy hajlandó találkozni másokkal is, akik hasonló helyzetben vannak, illetve relaxáció is van nálunk. Ezt követően a jogi tanácsadás abban az esetben tudja igénybe venni nálunk, hogyha eljut egy döntésig, eljut odáig, hogy igen, akkor én ebből ügyet akarok csinálni. Akár mondjuk fel akarom jelenteni, és egy büntető ügyet indítok el, akár távoltartást szeretnék, mert annyira nagy félelemben élek, de inkább jellemző az, hogy egy közös gyerek esetén kapcsolattartás szabályozását, szülői felügyeleti jogszabályozását kéri tőlünk, vagy a válás megindítását, hiszen soha nem vált. Aki soha nem vált, az nem fogja tudni, hogy egyébként ezt hogy kell csinálni. állni, hogy kell ott jól működni, hogy fogom majd megszerezni a gyerekem felügyeleti jogát, láthatom-e, vagy hogyan fogja látni a bántalmazó, akarom-e, hogy lássa, van-e jogom őt eltiltani. Nagyon-nagyon sok jogi kérdés merül fel ilyenkor az áldozatnak a fejében, és gyakorlatilag erre igyekszünk a jogi tanácsadáson keresztül válaszolni, és hát van egy harmadik szolgáltatás is, ami nagyon fontos, az, hogy a szakembereknek is nyújtjuk a konzultációs lehetőséget, az esetmegbeszéléseket, a szociális szakembereknek, az oktatásban dolgozóknak, az egészségügyben dolgozóknak, és a jelzőrendszer minden területén dolgozó szakembernek, akik hasonló bántalmazói esetekkel találkoznak.
Sándor Lenkei Ajda, az Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának szakmai vezetőjét hallották. A 2020. október 22-i adásunk ismétlését hallották.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész, érdemes művésszel, Papi Ildikó kolléganőm beszélget.
Musical irodalom csak nem összes fontos férfi szerepét eljátszottad. Hazánk egyik legismertebb színésze vagy. Hogyan tudtad a népszerűséget kezelni? Mert most így olyan érzésem van, meg nem először beszélgetek veled, minthogyha így munka után a szomszéddal leülnék egy pohár bor mellett beszélgetni a napi dolgokról. De azért én úgy gondolom, hogy a népszerűséget meg kell tanulni a helyén kezelni.
Ez is valóban egy tanulási folyamat volt. Az első pillanatban, vagy az első pillanat elég hosszan tartott. Tehát az első 5-10 évben azt gondoltam, hogy engem mindenki szeret, és ez a világ rendje, hogy engem mindenki szeret, és odáig vagyunk egymásért. Aztán szép lassan felismeri az ember azokat a szituációkat, amikor ez kiderül, hogy ez nem így van. De a rajongást kezelni nyilván most már egyrészt van annyi tapasztalatom, hogy tudom, hova kell tenni ezt a dolgot. Az elején nagyon fontos volt, hogy ki mit gondol, ki mit lát, ki mit ír a fórumokon. Olvasgattam, nézegettem, majd egy jó sikerült bemutató után is kaptam olyan mondatokat, és jellemző, hogy nem a jó mondatok maradtak meg, hanem a negatív kritika, igen. És akkor az erősen visszavetett, akkor tudomásul vettem, hogy akkor ezt nem nézem, hanem tehát, hogy az mind-mind tanulni kellett, hogy mi az, amit beengedek magamhoz a fórumokról, azokról a netes oldalakról, amiket nem biztos, hogy érdemes nézni. Meg akarsz felelni, nem akarsz megfelelni, kinek akarsz megfelelni. Van olyan rajongó, aki engem lát, és nem a szerepet. Tehát az tudomásul kellett venni, hogy igen, a szerepet. Tehát ez a szerepnek szól, ez a rajongás elsősorban. És szeretnének közelebb kerülni. Szeretnék, hogyha úgy beszélgetnének velem, mintha barátjuk lennék, mert ők már engem ismernek a színpadról. És szeretnék, hogyha ez ahhoz a valamihez, amit a színpadon láttak, közelebb kerülhetnének. Ahhoz az illúzióhoz, amit sikerült bennük felébreszteni, vagy megteremteni. És akkor nyilván egy-egy pillanatban, amikor ez átlép egy bizonyos határt, hogy neked sütöttem, és akkor zavarba jöttem, hogy figyelj, nekem ne süssél, nem a szerelmed vagyok, tehát hogy süssél a szerelmednek, vagy a barátodnak, és valaki meg szeretné osztani a legbelsőbb magánügyeit, akkor azt kell, megint azt kell mondani, hogy csak ez nehéz volt ezt felismerni, hogy akkor én szeretem az embereket, tehát szeretek velük néhány mondatot váltani, de néhány mondatot, tehát hogy nem tudok. Mikor észrevettem, hogy már egy órája otthon kéne lennem, és még mindig itt állok, és hallgatom, és beszámolókat, akkor úgy éreztem, hogy ez most nem, szerintem ezt már nem kell felvállalnom. És akkor volt olyan szituáció, amikor azt kellett mondanom, figyelj, ezt nem nekem kell elmesélned.
A feleségednek ez mennyire okozott nehézséget, látva a te népszerűséged?
Szerintem ez minden feleségnek, vagy minden nőnek nehézséget okoz, vagy minden más, nem is nőnek, hanem minden olyan társnak nehézséget okoz, akinek valami ilyesmit csinál a párja a másik fele. Ugyanis főleg, hogyha otthon van gyerekekkel, mert miközben én a fényben, a csillogásban, ő a pelenka és a mosás és a háztartásban. Tehát, hogy ez nagyon két ellentétes világ. Nem tudnék erről hosszasan és részletesen beszélni, hogy ő miket élt át ebben a dolgban, ezt ha ő egyszer úgy gondolja, hogy megnyílik a sajtója, ám tegye. Például nagyon sokáig nem beszélgettünk, az talán el lehet mondani, nagyon sokáig nálunk tabu téma volt, hogy éppen most ki a partnerem. Eljött a bemutatóra, a Victoria örült neki, mondta aznap este, hogy büszke vagyok, de többet nem akarom ezt látni. És nem is jött utána megnézni az előadásukat. Nyilván nem azért, mert annyira nem tetszett neki, hanem hogy megérintette őt, és szerintem zavarta is. Ez volt negatív hatással a mi kapcsolatunkra is, de nagyon sokáig nem beszéltük ki, nem beséztük ki ezeket a helyzeteket. De eljött az életünkben egy olyan pillanat, amikor ezt muszáj volt kibeszélni. És akkor a elmúlt 10 évnek a mindenféle tapasztalatait megosztotta velem. És az nem volt egy könnyű időszak. De nagyon fontos időszak volt, mert nagyon sokat erősödtünk benne, és nagyon sok felismerés volt ebbe az időszakban. És erős összekapaszkodás kellett hozzá, hogy aztán...
Meg valaki szerintem,
aki... Isten, igen. Az egy biztos pont volt, igen, hogy bele lehetett kapaszkodni. Nyilvánvalóan szerintem nehezen viselt bizonyos időszakokat. Ez a fajta nagy rajongás azért erősen a 20-as, 30-as éveimre, mondjuk 35 év, tehát talán az utóbbi 10 évben már nem annyira jellemző, tehát hozzá kell tenni. Most egy kicsit olyan, ennek a végén vagyunk, vagy egy újabb életszakaszba léptem. Tehát az ilyenfajta rajongás, elősrajongás elsősorban a fiataloknak szól, és én már nem abban a kasztban vagyok, még hogyha magamat még mindig 30 évesnek gondolom. De ez egy másik kérdés, nem is fontos annyira. Én élvezem ezt, amiben most vagyok, szeretem, amiben most vagyok, és szeretem azt az életszakaszt, vagy azokat a helyzeteket, amik külöttem vannak. Van nagyon sok rajongó, aki megmaradt az első pillanattól, vannak, akik időközben csatlakoztak, vannak, akik lemorzsolódtak, vannak, akiket név szerint ismerek, ők nyilván a legrégebbiek, és az elején mondjuk nem is tudtam igazán sokra becsülni az ő figyelmüket, de ez alatt a 20 év alatt, a 21 néhány év alatt sikerült már megtanulnom, hogy akkor azt a figyelmet és azt a szeretetet, amit kapunk a rajongóktól, vagy a felénk figyelőktől, az érdemes, nem természetesnek venni, semmi sem az.
Sok-sok területen kipróbáltad magad, a színház világáról így érintőlegesen beszéltünk, de kipróbáltad magad drámaíróként, és egy picit azt mondom, hogy rendezőként is.
Hát ez erős túlzás, de az élethelyzet azt hozta a pandémia szintén. A színház meghirdetett egy pályázatot, ami a trianoni események feldolgozására hívta fel a figyelmet, és ezzel a történelmi témával kapcsolatban vártak pályamunkákat, és Szári Tibor zeneszerzővel mi is készítettünk egy színpadi művet.
Amiből aztán lett egy négy részes sorozat.
Gyakorlatilag ennek az a különlegessége, hogy miközben egy történelmi témát járunk körben, próbáltam nagyon személyesen. Ez a téma volt nehéz megtalálni, mi az a történelmi téma, vagy hogyan mutassuk meg ezt a történelmi pillanatot az életünknek, vagy a most remélem is, hogy azt hiszem, hogy a mi életünknek is része, hiszen az. És a legkézenfekvőbb téma az volt, hogyha ezt egy családon keresztül mutatjuk meg, és találtunk is egy ilyen család történetet, Dér Zoltán naplója alapján íródott ez a mű. Temesvári családról szól ez a történet, és azt gondoltuk, hogy azért fontos, hogy a társadalom megkisebbedtségéből induljunk ki, hogy mindenki könnyenben tudjon azonosulni ezzel a történettel. Ugyanis azt, hogy megtanuljuk a történelmi könyvekben, hogy 3/4-ét elvették, vagy 1/3-át elvették az országnak. És
sok-sok ilyen megfoghatatlan, távoli.
Igen. És a színház képes arra a dalokon, szituációkon keresztül, hogy emocionálisan is közel hozzá ezt az eseményt. És ha egy anyát látnak, egy apát látnak, egy gyerekeket látnak, a testvéreket látnak, a családi küzdelmeket látják, hogy hogyan vészelik át azt, hogy meghúzzák a demarkációs vonalat. Hazajön a gyerek, nem jön haza a gyerek, katona a gyerek, le tud-e szerelni, nem tud-e leszerelni, elfogják, mit csináljunk vele, kiszabadítjuk, hogyan szabadítjuk ki, el kell hagyni az otthonunkat, hova megyünk, mit csinálunk, és nagyon sok változás történik az ember életében egy ilyen helyzetben, és mindenki másról szól egy-egy történelmi beszámoló, de arról, hogy miért akartak a világháborúkba, már az első világháború is, miért akartak a világháborúkba boldogan menni a katonák, miért gondolták, hogy ez egy 2 hét alatt meg lesz? Tehát, hogy mi ez a villámháború, és akkor még nem tudtuk, hogy lesz ez az ukrajnai helyzet. Azt hittük, hogy úgy fogunk erről a történelmi pillanatról beszélni, erről a háborúról és ezt az rengeteg veszteségről, emberi veszteségről, mennyit ér egy ember élet, hány négyzetmétert kell az a plusz 10 000 négyzetméter, vagy 100 000 négyzetméter, mennyi ember életet kell érte feláldozni. Hogy a hazának a fogalma az mit is jelent, hogy attól, mert hogy nem írom alá azt a hűségnyilatkozatot, hogy nem esküszöm föl az új kormánynak, akkor már nem kell, akkor én már többé nem vagyok a hazámnak a tagja. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon sűrűn összeszőtt és nagyon sok emberi döntést hozó történet. És közben ezt szeretnénk, hogyha arról beszélünk, hogy egy szerelem nem tud beteljesedni, vagy beteljesedni tud, hogyha egy anya hogyan küzd a gyermekéért, akkor azzal könnyebben tudnak azonosulni az emberek, vagy hogy akkor elveszítem a testőremet, vagy nem veszítem el, hogy hogyan leszek egy észrevétlen cellofán ember, és hogyan menekítjük ki a kiket ki kell menekíteni. Ezekkel a szituációkkal, és nem a kaland miatt, hanem egyszerűen az emberségünk miatt sokkal könnyebben tudunk azonosulni. És alakult egy nagyon szép dráma ebből. A nem létező színpadi műből megszületett egy film, és azt remélem, hogy nem sokára, reményeim szerint nem sokára valóban színpadon is bemutathatjuk az Örök hűség címmel. Mert nagyon megszerettem ezt a címet, amit az Iványi Marca adott a filmnek, és talán egy kicsit azt a fajta optimizmust sugallja, amit én is szándékomban volt, hogy miközben mindenedet elveszíted, mindenünket elveszítjük, a biztos tart az otthont, a nem tudom, vagonlakóként kell élned az életed, nulláról kezded, kis csomagokban érkezel, elveszíted a gyerekedet, megküzdesz érte, hogy visszakapd, és tulajdonképpen az életed ezentúl másról sem fog szólni, csak arról, hogy mindazok, akik menekültek valahonnan a háború elől, hogy segítséget nyújts azoknak a katonáknak, akiket sikerül megmenteni, sikerül egy-egy fogolycserével hazahozni, és egy ilyen teljes szociális életet élsz ezek után, ezt az anya képviselje ebben a történetben. De hogy minden tragédia ellenére, vagy dacára, ezek az emberek képesek voltak újra fölállni és újraépíteni az életüket, nem csak a sajátjukat, hanem a sajátjukon keresztül az egész társadalmat.
Bármilyen nehézség van, föl lehet állni, igen. És hát ennek valamilyen szinten azért aktualitása van most is. Hogy...
Az a nagyon furcsa, hogy lett aktualitása, és amikor nagyon sokan féltettek ennek a témának a boncolgatásától, és nem javasolták, hogy én erről beszéljek, és mondtam, hogy a művészet pont erre alkalmas. Hogy arról beszéljünk, amit nem merünk kimondani, vagy nem akarunk kimondani, a félelmeinkről, a kérdéseinkről. Csak hogy hogyan beszélünk róla, az nagyon fontos.
Bemutatni ennek a tragédiáját, és nyilván akiknek meg szüksége van rá, azoknak igen. akár erőt adni, meg erőt igen. meríteni abból, igen. hogy erre is jó a művészet.
Igen.
Színházról, rendezésről így beszéltünk, két területet említettem még így pár perc erejéig, az egyik a zene, amit már így mondtál, hogy több zenekarod is volt középiskolás, meg főiskolás évek alatt, és hát nem olyan rég, a NEK kapcsán, vagy egy picit előtte már a Magnifikált zenekar is megalakult, de hát, hogyha nem csak ezt a zenekart nézzük, azért a zene az nagyon hangsúlyosan ott van az életedben, sorra jelennek meg a lemezeid, és hát nem akármilyen sikerrel, mert valami aranylemez lett, több platina lemezed is van.
Az eukarisztikus kongresszus előtt már a pandémiában megszületett a Magnifikált zenekar, mise szolgálatokkal kezdődött a működésünk, és ezek a szolgálatok minden a mai napig mennek, hol kisebb, hol nagyobb megszakításokkal. Én nagyon úgy hiszem, hogy valahogy a Jóisten ezt a tehetséget adta nekem, hogy a zenén keresztül én jobban meg tudok nyílni, mint mások. Vagy, tehát ő ezt az eszközt adta az én kezembe, a számba, hogy ezzel hirdessem őt. Ha színházról beszélünk, vagy a musical irodalomról beszélünk, amiket énekelek, és amiket játszottam, vagy játszom, ott már egy kicsit bonyolultabb a történet, hiszen van, hogy a Jekyll és Hyde-ban, amikor Hyde-ot kell játszom, a negatív oldalt, akkor bizony az egy nagyobb kihívás számomra, hogy akkor mit is játszom ebben a Hyde-ban. Tehát egy gyilkost kell játszanom, azt hogyan is fogalmazom meg. Miközben van a Jekyll, Dr. Jekyll, aki gyógyítani akar, ugyanarról a szeméről beszélünk, csak egy tudathasadásos állapotba kerül, amikor kipróbál magán egy olyan szert, amit az édesapjának szeretett volna jobbulásként felhasználni. És előbújik belőle az a Hyde, akire nem számítunk. Tehát az elnyomott én, és ezt magával hoz elégtételt, vádaskodást, gyilkosságot, tehát mindezt, amit mondjuk a keresztény értékrendünk nem képvisel. De az élet ilyen is. Tehát, hogy amikor színházat játszunk, akkor nyilván az valamilyen szinten az életünk egyfajta leképezése. Tehát a színház nem csak a jóról szól. Én abban a színházban hiszek, és abban azt szeretem igazán játszani és csinálni, ami megadja a reményt és a felemelkedés lehetőségét. És azt a fajta katarzist, amit szeretném megélni a hétköznapokban. Hitet ad, képes reményt adni a színház, hogy engem is képesek az emberek így szeretni, ahogy a színpadon látod, mikor az is, hogy csak egy illúzió, akkor is én ezt a fajta színházat szeretem. A zene jelen van az életemben, a színházban is, operett tekintetében is, és a musical tekintetében is. Az operett tekintetében azt hiszem, az egy klasszikus formát, tehát nagyjából mindenki tudja, hogy a szerelem és a szerelemért való küzdelemért megy a harc. Azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy a mai fiatalokat megérinti az operett, szerintem sosem a fiataloknak szólt, mindig szerintem az érettebb felnőtt nemzedéknek szólt, akik meg tudják mosolyogni a saját nyomorúságokat. És a táncos komikusok ezt szolgálják, és együtt tudnak menni a szerelemért a Bon Vivánnal és a Primadonnával. A musicalekben pedig nyilvánvalóan, ha csinálok egy koncertet, akkor azt nem hagyhatom ki, hiszen a Rómeótól, a Rudolfon keresztül, a Jekyll és Hyde, a Rebecca, most nemrégen, elmúlt nyáron volt Szegeden a Rebeccával egy bemutató, és ott is arról szól, hogy egy legalábbis az én olvasatomban természetesen Rebeccáról szól, de ki ez a Rebecca, akit nem látunk a színpadon, ki ez a Rebecca, aki ilyen nyomasztó lakhat a főszereplőinkre, mi történik, mi történt a múltban, mik azok a titkok, mik azok az emberi gyarlóságok, hibák, konfliktusok, aminek a terheit hordozzák az emberek, a főszereplők, és hogyan tudnak ebben felszabadulni, hogy észreveszik, hogy van mellettük egy másik emberi lény, aki a szeretetével képes felszabadítani a benne lakó szorongást és félelmet, és az igazság felszíre törhet-e ezáltal, hogy melletted van valaki, aki szeretettel képes ezt elfogadni, hogy te mi mindent tettél az múltban, amire nem vagy büszke, és megnyomorítod a saját környezetedet is ezáltal. Tehát, hogy akkor is már szeretetről beszélünk, akkor jó Istenről beszélünk. Szerintem a színházban is nagyon sok esetben nem feltétlenül vannak Szent Erzsébet történetek, vannak zsándák történetek, vannak sok-sok minden van, amikor egy szentről tudunk beszélni. De akkor is a jó Istenről beszélünk a színházban, amikor az egymás iránti feláldozásról vagy a szeretetről beszélünk. Azt meg lehet tenni, hogy a Hyde esetében sem arról énekelek, hogy én vagyok a legnagyobb gyilkos, és ez milyen jó, hanem arról énekelek, hogy kiszabadultam ebből a börtönből, amiben eddig be voltam szorulva, és a szabadság, ami átcsapódik egy szabadosságba, az már nem jó, de a szabadsággal együtt tudnak jönni az emberek. És annak egy következménye, az emberi gyarlóságnak egy következménye, nem tudunk határt szabni, korlátokat tenni magunknak.
Két-három mondatot kérek tőled a következő két kérdéssel. Az egyik az, hogy a hit életedről, meg a hitnek különböző tanúságtevő formáiról itt sok szó esett. Arról nem esett szó, hogy egy segélyszervezet, a Katolikus Karitász mellé is nagyon aktívan odaálltál az elmúlt években.
Az Eukarisztikus Kongresszusnak a következménye ez is gyakorlatilag, hogy amikor vége volt, akkor úgy felvetődött bennem a kérdés, hogy akkor most ennyi volt a hírnökségünk itt a vége fussávéle, vagy mi a további hírnökségünk ebben az életben, vagy meg tudjuk ezt tartani valamilyen úton módon. És az Agyvari Hárda, a Katolikus Karitásznak az egyik munkatársa kért föl, hogy legyek én partner abban, hogy létrehoztak egy angyalbatyú programot karácsony környékén, és ez nekem annyira megtetszett, ez az angyalbatyú, már maga a kifejezés is, hogy annyira játékos is. Gyerekeknek is szól, de közben szól egy társadalmi összefogásról is, hogy én akkor azt mondtam a Rihárdnak, hogy boldogan. És azóta nem minden karitász eseményen, de igyekszem azért részt venni minden évben. Azóta csinálunk egy decemberi bazilikában egy jótékonysági koncertet. Az iskola kezdési programokban is általában megszólítanak a Rihárdék, és ahova tudok, megyek velük, vagy ahol meg kell jelenni, ott megjelenek velük. Ez is egy kicsit otthonról is jön, mert a Kistarcsánon élünk, a szüleim benne voltak a karitász alapító tagjai, akik ott Kistarcsán létrehozták a Karitászt, és így tulajdonképpen egy kicsit így irányt mutattak, sosem mondták, hogy nekünk ezt csinálnunk kell, vagy ilyesmi. Csak valahogy amikor a Rihárd megkérdezte, hogy ennek akarok-e része lenni, akkor ez így magától értetődött, hogy hú, de jó.
Két mondatot mondanál arról, hogy ha így vannak nagy álmaid, nagy terveid, ami publikus.
Azért nevettem, mert ugye mi már beszélgettünk a műsor előtt is arról is, ami nem publikus. De hogy vannak szerep álmaim azért, tehát a Tevjét én még szeretném valaha eljátszani, a Hegedűs a háztetőmbe. Vizsgálódásunk volt a Színművészeti Egyetemen. Mindig összefacsorodott a szín, amikor Tevje búcsúzik a lányától. Ugye akkor már megszületett a Luca lányunk, és ugye a szívembe markolt ez a dal, és úgy szeretném egyszer a szerepet is eljátszani, meg ezt a dalt elénekelni. A Nyomorultakban is nagyon szívesen eljátszanám a Jean Valjean-t. Ott is érdekes módon van egy erős, még ha nem is apalánya viszony, de majdnem az tulajdonképpen egy fogadott apalánya viszony. Ami nagyon szép, és nagyon szép az az áldozat, ahogy az egész megszületik, ahogy fölépül ez az ember, és gyakorlatilag, hogy küzd egy olyan gyermekért, akihez valójában nincs köze. Szóval az is egy ilyen szerepárom, és biztos, hogy van még azért a Hamlettet is jól lenne prózában eljátszani, de nem biztos, hogy ez meg fog történni. De a színház csinálás az érdekel, ha már a rendezőségről vagy a írásról beszélgetünk. Úgyhogy ezt fontolgatom magamban, hogy ennek hol és mikor adunk fórumot vagy lehetőséget, azt még én sem látom pontosan. Ugyanakkor persze még fölmerül bennem a kérdés, hogyha megnézem az elődeimet, akkor tulajdonképpen sokkal jobban megmarad az emberekben egy színész, mint egy igazgató.
Na de megint az a kérdés, hogy akkor te saját magadat helyezed még előtérbe.
Vagy szolgálni
akarsz. Vagy szolgálni akarsz.
Igen. Hát igen, ezek az ego küzdelme, az elhivatottsága, vagy a hivatással. Én lehet, hogy kérdés, hogy jó Isten, melyik utat szánja nekem.
Én kívánom azt, hogy ezt mielőbb meg tudja neked mutatni.
Köszönöm szépen.
Attila, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Köszönöm neked a beszélgetést.
Köszönöm.
Dolhai Attila Jászai Mari díjas színész érdemes művésszel Papildikó beszélgetett.
Nem vagyok én üres szófacsaró, és nem vagyok költő, nem úgy jön a szó. Sem a kép, csak az árnyak és a fény, mert nem vagyok festő, csak álmom enyém. Nem vagyok képmutató, aki alakokat vált, és nem vagyok színész, és megvetem én a nagy maszkabát, s a sok-sok rossz szabát. Túl vagyok és hol vagyok, ha szengzetek a hangzatok, s a csend. Dallamok és szólamok, fortisszimók és sóhajok, meg ritmus képlet. Kavarog és felragyog a fejemben a hang, nem hazudok, nem is tudok, ez nekem a rang. Szeress hát, mert én így élek őszintén. Csak te meg én, meg a zene, ami győz, tátja majd csak a száját, sok fancsali csősz. Mert a föld most az én zenémre vár, és mind aki hal majd, elalélva csodál. Míg szenved az ostoba úr, szabadon a zsenél, mert röptet a szárnyán ihletteli szél. Szól egy égi hang, mely csak bennem zenél. Túl vagyok és hol vagyok, ha szengzetek a hangzatok, se csend. Dallamok és szólamok, fortisszimók és sóhajok, meg ritmus képlet. Kavarog és felragyog a fejemben a hang, nem hazudok, nem is tudok, ez nekem a rang. Mert tévedés zene nélkül az élet. Nem vagyok én üres szófacsaró, és nem vagyok költő, nem úgy jön a szó. Sem a kép, csak az árnyak és a fény, mert nem vagyok festő, csak álmom enyém. Nem vagyok képmutató, aki alakokat vált, és nem vagyok színész, és megvetem én a nagy maszkabát, s a sok-sok rossz szabát. Túl vagyok és hol vagyok, ha szengzetek a hangzatok, s a csend. Dallamok és szólamok, fortisszimók és sóhajok, meg ritmus képlet. Felragyog a fejemben a hang, nem hazudok, nem is tudok, ez nekem a rang. Zene
Szeress hát, mert én így élek őszintén.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.